Nem túlzás azt állítani, hogy puskaporos jelenleg Európában a levegő. Ezt elég sok elemzésben is lehet olvasni, és az elemzések mostani helyzetet megpróbálják összehasonlítani az első és a második világháború előtti eseményekkel, illetve emlegetnek még valamit, amiről gyakran elfeledkezünk, pedig ez volt Európa történelmének az első és a második világháborút leszámítva a harmadik legpusztítóbb háborúja, ez pedig az a bizonyos 30 éves háború. Hát így, hogy kimondva, hogy 30 éves háború, szerintem mindenkinek beugrik valami a tanulmányaiból, de hogy is volt ez, miért volt ez, mi volt az előzménye, mi lett a következménye, erről próbálunk ma beszélgetni Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Talán ennyi azért még visszarémlik az iskolából, hogy 1618-1648 vesztfáliai béke lett a vége, és talán azzal kezdődött, hogy a prágai várból kidobálták a Habsburgoknak néhány királyi tanácsosát, de ennél több már nem rémlik a 30 éves háborúról, úgyhogy öntől lennék kíváncsi, hogy mi előzte meg, hogyan is zajlott, és mi lett a vége, vagy mi lett a következménye.
Ennek nagyon hosszú előzményei voltak, azt ritkán szokták emlegetni. Gyakorlatilag, amikor a katolikus egyház Európában univerzális vallássá lett, akkor már megindult a különböző eretnek mozgalmak, amik az eredeti jézusi hit elveket vonultatták fel. Ott még az egyház tudott győzedelmeskedni, hatalmas birtokokra tett szert. Olyan birtokokra tett szert, ami már ugye az uralkodóknak, illetve a feudális birtokosoknak a birtok testeit is meghaladta. Erre jött aztán a búcsúcédulákra, különböző hivatkozásokra, különböző megújítások. Volt itt egy átmenet, amíg emlékszünk rá, a husziták mozgalma, azoknak volt kejhes és táborita irányzata. A táboriták azok még ereknekeknek minősültek, a kejhesek itt már a reformáció előjátékaként jelentek. Meg aztán jött Luther Márton, Kálvin János, elvált a két irányzat egymástól, az evangélikus, illetve a református irányzat, és ennek számtalan más-más irányzata. De a lényeg, ami a háttérben mozog, az a birodalomnak, a német birodalomnak, a francia országos hatalomnak, illetve a spanyol Habsburg birodalom összefonódásának, a Habsburgok európai nagyhatalmának a megkérdőjelezése. És egy óriási földéhség, tehát birtokéhség, ez így mondjuk egy szekularizáció. Tehát mindig azok sorakoztak fel Luther Márton mögé, Calvin mögé, illetve a különböző reformációs irányok mellé, akik szerették volna visszaszerezni a katolikus egyházat, ezeket a birtoktesteket, és így a polgári fejlődésben használni, alkalmazni.
Ez gyakorlatilag tehát akkor bocsánat, igazából az előzmény az egy vallásháború köntösébe bújtatott földéség és politikai hatalomszerzési
esély. Ez egy vallásháború könyv kezdődik, de aztán lesz egy óriási hatalmi, európai hatalmi összecsapás, olyan elemekkel, amiket meg sem érthet benne az ember, ha nem azt látja, hogy ez direkt politikai érdekek vannak. Tehát itt a nagyhatalmak az abszolút egyértelműen a szervezetekkel, a szerződésekkel, ebbe Bethlen Gábor is belekerül, ugye Rákóczi György is belekerül, első Rákóczi György, ők nem jótékonysági szövetkezetté válnak meg szervezetté. Mindenki a saját érdekének megfelel. Van a háborúnak olyan szakasza, amikor katolikus ország fog össze protestát, egy francia-svéd szövetség, hát elképzelhetetlen lett volna. Vagy ekkor úgy születik meg Hollandia, vagy ekkor zajlik az angol polgári forradalom, tehát egy teljes európai hatalmi rendszer átalakulás van, és ami nagyon fontos, keveset szokták mondani, hogy ebben a háborúban, nagyon jól mondta az elején, gyakorlatilag több áldozat van, mint a keresztény-iszlám összecsapásban a középkor idején. Több áldozat van, ez megdöbbentő.
Lehet egyébként hát ezt számszerűsíteni, hogy hány áldozata volt ennek a háborúnak?
Hát ezt így pontosan megmondani nem lehet, de körülbelül másfél felesére legalább 9-10 millió főről beszélnek.
Hát ez az akkori Európában ez elképesztő mennyiség, 9-10 millió ember.
Elképesztően nagy. Hát elképesztően nagy. Na de ez hosszú, tehát az előzményeivel együtt ezek az összecsapások így jelennek meg. Tehát hihetetlen, de olyan, hogy ideológia mentes, hát Wallenstein például, ilyenkor emelkednek fel a hatalmas zsoldos vezérek, váltják egymást. Ideológiai mentes zsoldos csapatokat hoznak létre. Teljesen független, maga Wallenstein is reformátusként indul, aztán rekatolicizál, aztán utána újra a katonái között teljesen független. Még az antitrinitáriusok is előfordulnak, ugye a szélsőséget Szent Háromság tagadók. És zsarolnak egymást, ölik egymást. Ha emlékszik rá, volt egy csodálatos film, Svájcban játszott a völgy. Egy elzárt kis völgy, ahol jönnek a különböző zsoldos csapatok, azt se tudják már a lakók, hogy ki jön, mit akar éppen, kivel, hol lehet megegyezni. Tehát itt egy nagyon kemény gazdasági, politikai háttérharc van, amit beleöltöztetnek, időnként nem is nagyon színesítik, vagy győzködnek róla milyen ideológiába.
Egyébként az jól rémlik nekem, hogy tulajdonképpen a casus belli, ami miatt elindult az egész, az tényleg az, hogy kidobtak a prágai várból Habsburg tanácsosokat?
Igen, igen, igen. Hát ez a második predesztináció, így van, az ablakon tanácsosokat kidobtak. Így van, a maga a vita, az Rudolf, tehát két Habsburg király örökösként, ugye második Mátyás és Rudolf között ebből indul, és a cserendek, ugye a protestáns rendek. Tehát itt újra előjönnek, a csehek azért korábban már huszitizmusnál is játszottak ebben komoly szerepet. És persze nyilvánvalóan ezzel megkérdőjeleződik, ez a veszváliai békében válik világossá, megkérdőjeleződik, hogy a maga a birodalom, a német-római birodalom, egyrészt nehogy a spanyol ág és a Habsburg ág az azonos legyen, és ezáltal egy olyan, ami más hatalmaknak esélye nincsen a politikába. Az éppen ekkor nagyon keményen zajló gyarmatosításba, új területek szerzésében részt venni, ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag ekkor indul meg az európai hitélet, az európai pénzügyi bankéletnek a kialakulására, ekkor jelennek meg az első iparosok, bányatulajdonosok, és ezek lényegesen befolyásolják, hogy az adott gazdasági politikai viszonyok hogyan jelennek meg. És ez burkolózik bizonyos mértékben, hát emlékszünk az Augsburgi vallásbéke, ott a cuius regio, eius religio, tehát aki a hatalom a föld, az a vallás. Hát Magyarországon is volt olyan, ugye Bánfi Hunyadon, hogy 25 éven belül háromszor váltottak az emberek vallást, mert az úrnak a vallása, a birtokosnak a vallása megváltozott.
Egyébként miért tartott a 30 éves háború valóban 30 évig, tehát 1618-tól 48-ig?
Hát mert ennek több szakasza volt. Ugye az első szakasz indult itt a cseh Habsburg ellentéttel, cseh birodalmi ellentéttel, aztán beléptek az északi, ekkor jelenik meg Svédország, Dánia, Európa hatalmi porondján. Tehát itt akkor megjelennek a svédek északról, akik ugyebár protestánsok egyértelműen, akkor ugye
és
ekkor
ők csak, segíteni jönnek a protestáns testvéreknek, vagy ők is földet akarnak?
Hát ők segíteni is akarnak, és egyébként észak-német területeket megszállni. Mert ez a másik dolog, hogy a most dől el, és ez a veszváliai béke egyik legnagyobb következménye, hogy az addig viszonylag egységes német-római császárság, a szétválik a választó fejedelmek által széttagolt, politikailag, gazdaságilag, különböző jogokkal rendelkező területekre. Ekkor esik szét gyakorlatilag Németország 200-300 fejedelemségre, amit majd csak Bismarck tud megváltoztatni, amikor a német egységet visszahozza.
Tehát akkor ez jó 200 évig fennmarad ez a széttagoltság.
Így van, így van. Abszolutisztikus régi típusú fejedelmekkel, kifejezetten modern polgári vállalkozásokat létrehozó fejedelmekkel, támogató fejedelmekkel, ez a barokk kultúrának egyébként egy világkorszaka, szóval hihetetlen, hogy a vér, megy a vér, és utána beül egy koncertre a fejedelem, aki éppen megjön a csatába. De ezek még olyan konfliktusok, amikor a fejedelmek meg is halnak. Hát második Gusztáv Adolf, aki egy kiemelkedő politikus, kiváló államszervező, hihetetlen hadvezér, ő is maga a csata kellős közepében hal meg az egyik visszaütközésnél. De ami mutatja egyébként ezeknek az érdekességét, hogy szinte évente változik, hogy ki kinek a szövetségese. És ez mindig az a háttér alkú van benne, ki mit kap meg. Ki mit kap meg ebből a területből, vagy az adott területekből, és alkudoznak is. Hát Wallenstein például, aki az egyik legnagyobb hadvezér, ugye császári hadvezérként indul, hát egyes területeket már saját maga területeként kezel, le is váltják. Kétszer, aztán visszajön kétszer, aztán saját emberei, akiket nem jól fizet ki, alvezérei, azok gyilkolják meg. Tehát egy roppant változatos, roppant színes, kiszámíthatatlan politikai-gazdasági viszonyokkal jár. És ugye a német-alföldi háború, amit mondtam, Hollandia önállósága, akkor jelenik meg világhatalomként, gyarmatosítóként. Ugyanez akkor zajlik az angol polgári forradalom, annak is volt egy vallási irányzata, akkor ugye a katolikus váltás, akkor újra központi hatalom. Hát ennek nagyon nagy és nagyon mély alapjai vannak. Most alakul ki a modern Európa, most emelkedik fel Franciaország nagyhatalommá, most jelenik meg Anglia a világ porondján, és ugye Svédország északon.
Egyébként még pont egy percünk van, tehát arra lennék kíváncsi, hogy ez a veszváliai béke, ami lezárta a 30 éves háborút, akkor azon kívül, hogy Németországot széttagolta több mint 180-200 évre, miben változtatott Európán, vagy mit hozott?
Hát egyrészt létrehozta azt, hogy a korábbi augsburgi vallás békében két, ezt sokan nem tudják, csak a katolikus és a luteránusoknak volt a egyenrangú elfogadása. A Vesztália határozatlanban bejöttek a kálvinisták is. Erdélynél ez kielégülnék, hogy beviszik még hozzá az unitáriusokat is, bár egy kicsit csökkentett jogokkal. A másik, ami nagyon fontos, alkotmányjogi határozatok vannak itt, tehát hogy a birodalmi gyűlésben kinek hogy van szavazata. Hát például a kokkára az észak-német tartományok birtoklásával a svéd királynak is fejedelem császárválasztó joga van. De ugyanakkor úgy megkötik, hogy sem hadsereget nem állíthat ki, sem adókat nem vett ki, tehát gyakorlatilag egy olyan, hát nagyon idézőjelbe véve, a birodalom fejedelmeinek, kisebb királyainak, tartomány urainak köztársasága van, az megszabja, hogy mit csinálhat a császár. Tehát messze eltűnik az a központi hatalom, ami egy egységes fellépést lehetővé tenne. És ugyanezt, tehát így kifejezetten területi elosztások vannak, tehát megvan Svédország, megkapja Pomeránia északi részét például, Brémát, Verdent, hát ugye ezt kevesen tudják, Észak-Németország gazdasági fő területeit szerzi meg Svédországért. De Hollandia, például Svájc ekkor válik önállóvá, ugye hatalmi vákum térség van. De ugyanakkor az is egy világos dolog, hogy megalapozódik egy vallásilag toleráns, szekularizált államok kialakulásának lehetőség és korszaka. Tehát gyakorlatilag itt a kapitalista fejlődésnek egy nagyon komoly és nagyon véres előjátékáról van szó.
Bár elég puskaporos jelenleg Európában a hangulat, azért remélem, hogy nem egy újabb 30 éves háború van előttünk. Kopcsik Istvánnak, a Történelem Tanára Egyletének alelnökének köszönöm szépen a beszélgetést és a felvilágosítást. Minden jót, viszont hallásra! Viszont.